Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az mindig olyan jó szeretek idejönni, hogy mindig van ének. És sajnos egyébként nálunk, bár ott több fiatal van, de még sincs minden szombató ének, és ez nagyon szomorú dolog. De itt olyan jó, hogy mindig énekeltek, ráadásul ez egy nagyon kedvenc énekem, én szeretem. Majdnem én is elkezdtem énekelni, ott mögöttetek. Hát igen, mondjuk én a tenort tudom. Igen. Kicsit nehéz most itt szolgálni, mert hogy ugye nem tudom, hogy ugye föl szoktuk rakni egymásnak a prédikációit, és akkor gondolom meghallgatjátok ti is a káposztásit, vagy legalábbis néha, meg mi is az ittenit. Minden esetre én amit akartam itt elmondani először, amikor a Karcsi megkért, azt rájöttem, hogy én ezt már elmondtam ott, és biztos meghallgattátok, de nem mindenkinek van. Igen, de aztán rájöttem, hogy van egy másik annak a folytatása, amit ott csak délután vettünk így érintőlegesen, és mostanában azt így jobban tanulmányoztam, úgyhogy inkább úgy gondoltam, hogy azt hozom, bár az előzőre is egy kicsit majd visszautalok. Na de, hogy elég meleg van, én majd próbálok kérdéseket föltenni, jó, hogy ne aludjon el senki, hogy próbáljunk évre maradni. És az elején hadd kezdjem egy kis személyes történettel, ami kapcsolódik a prédikációhoz is. Még gimnazista koromban történt, hogy amikor ott voltunk, akkor volt az egyik nap, már nem is tudom, kedden vagy pénteken, valamikor énekórával kezdtünk, az volt az első óra 8-szor akkor, és az énekkor az nem a mi termünkben volt, hanem föl kellett menni egyel följebb, és ott volt egy másik teremben. Az énektanár az mindig késett egy 10 percet minimum, úgyhogy mi ott álltunk általában a terem előtt, és vártuk a tanárt, és hát mindig láttuk, mivel hogy mögöttünk még voltak tantermek, hogy ki az, aki későn érkezik a iskolába, mert hát mi ott vártunk egy 10 percig, és a későn érkezők ott mentek el előttünk. És volt egy srác, akit mindig láttam, hogy minden egyes alkalommal legalább egy 5 percet minimum késett, és ahogy néztem ezt a srácot, és mindig ott átment közöttünk, ilyen félhosszú, lenyalt haja volt, mindig kezébe volt a táska, és ilyen mogorva képpel ment ott közöttünk. És valahogy így megjegyeztem magamba ezt az arcot, mert nagyon jellegzetes volt, és az jutott eszembe, hogy ez milyen egy undok ember lehet, és ezzel valami biztos, hogy nem szívesen beszélgetnék soha, mert hát mindig az látszott rajta, hogyha éppen véletlenül ott állna valaki az útjába, akkor az föllökné és menne tovább. És hát ez így volt, ez nem tudom, 2 éven keresztül, hogy mindig láttam ott ezt a srácot elmenni, és egyszer a barátaim elhívtak, hogy nézzünk nála foci meccset. Hát, jó, nézzünk nála. Emlékszem egyébként még, hogy milyen válogatott meccs volt még az eredményre is, de ez nem azért emlékszem, mert olyan érdekes volt a meccs, hanem ott voltunk, és olyan sok ember volt ott, több ismeretlen számomra, több mint 8-10, és ott ült közöttük ez a srác is. És én oda leültem, középen nem sok embert ismertem, és hogy láttam ezt a srácot, egyből eszembe jutott, hogy na, én tudom ki ő, és most már megismerem, hogy tényleg milyen kis bunkó gyerek. És akkor, ahogy ott így elkezdtünk beszélgetni, hát nem bele, hanem így a csapat, aztán így elkezdtem én is vele beszélgetni. És képzeljétek el, hogy ez a srác, ez most az egyik legjobb barátom, és jár velem bibliakörre, és nagyon sokat érdeklődik a biblia után. És ez a történet, ez nekem akkor, egy gimnazista fejjel is nagyon megmaradt a fejembe, hogy nagyon vigyázunk arra, hogy az első kép, amit egy emberről kialakítunk, az nem biztos, hogy igaz. És talán az ember így sokszor tényleg úgy néz ki, és ha le akarnék festeni egy ilyen tipikus gimnazista olyan embert, aki nem adja át az időseknek a helyet, aki mindenkit leszól, akkor őt megfesthettem volna. És aztán később kiderült, hogy teljesen egy jó ember, egy érzőszívű ember, hát nyilván olyan a családi háttere, amilyen is voltak neki is nehéz időszakai, de nagyon jó tudni azt, hogy most őt az én barátomnak tudhatom, és így megváltozott az én fejemben is a kép róla. Egy kicsit erről fog szólni a mostani prédikáció, vagy mostani igekutatás, inkább hadd mondjam így. Egyik példázatot hoztam most, amit Jézus mondott. Biztos tudjátok, hogy van a Bibliában, amit a Károliban ugye vannak ezek a címszavak, és oda az mennyi, hogy 7 példázat Isten országáról. Ismeritek ezt a részt? Föl tudtok idézni pár példázatot onnan? Ott van az egyik leghíresebb. Magvető példát. Igen, azzal kezdődik, az a leghíresebb volt. Tudtok-e még onnan példázatokat? A gír az elveszett, igen, amikor megkeresik, kitakarítja a lakást. Mustármag, kincs. Igen. Az ez, a konkó és a búza. Az más, az később van, ez a 25. fejezet, 23. Persze, puskázat. Nagyon jó, ha tudjátok, hogy hol van, akkor puskázhatok, igen. 13. fejezet. Igen, a gyalom, nagyon jó, köszönöm szépen. Összeszedtük mindet? Azt hiszem egyébként nagyjából összeszedtük, volt a, úgy kezdődik, hogy ugye a magvető példázata, aztán a, nem, aztán jön a konkó és a búza. Igen, és aztán jön a mustármag, utána jön a kovász, igen, a kovász nem mondtuk, a kovász maradt ki. Nagyon jó, akkor összeszedtük az összeset. Na, én nagyon szeretem ezt a fejezetet, viszont így sokat gondolkoztam rajta, mert mindegyik példázat ugyanazzal a gondolattal kezdődik. Mi ez a gondolat?
Hasonlatos
a? Mennyeknek országa. Igen, így kezdődik mindig, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. És megmondom őszintén, hogy ezt sokáig nem egészen értettem, hogy mit is jelent az, hogy hasonlatos a mennyeknek országa, vagy miért így vezeti fel az összes példázatot. Most a másodikkal szeretnék foglalkozni ezen a mai délelőttön. És az első két példázat ebből ez egy érdekes példázat, mert mind a kettőt megmagyarázza Jézus. Tehát a szántóföld példázatát is elmagyarázza, és a konkó és a búzát is elmagyarázza. Megkérhetnék-e valakit, hogy olvassa fel a Máté 13, és ott a 24-től a 30-ig, itt van ez a példázat. Tehát Máté mondja, mert 13. fejezet, 24-től 30-ig. Igen?
Más példázatot is adott eléjük mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot tetett. De amikor az emberek aludnak vala, eljövő az ő ellensége, és konkolyt vede a hozzatudék és elmények. Mikor pedig felnevekedik a vetés, így gyümölcsöt termel, akkor meglátszik a konkó is. A gazdaszolgái pedig előállván mondának neki, Uram, ahogy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe, honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanék, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki, akarod-e tehát, hogy elmennél, összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkoly, azzal együtt ne talán a búzát is visszatlátjátok. Hagyjátok, hogy együtt jöjjön mind a kettő az aratási, és az aratási terén azt mondom majd az alatomnak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek félébe, hogy megégessétek, a búzát pedig tamarítsátok az égcsébe.
Köszönöm szépen. Ismerős, ugye nagyjából mindenki ismeri ezt a példázatot, vagy legalább egyszer hallott róla valamit. Ki az, aki hallott róla már prédikációt is? Biztos, ugye? Én is így voltam vele, hogy már annyi prédikációt hallottam, erről is biztos hallottam, vagy legalábbis érintőlegesen, de azért ez egy nagyon ismert példázat. Ráadásul, ugye, ahogy mondtam, ezt Jézus el is magyarázza, hogy mit is jelent. Nézzük meg a 37. verstől a 43-ig. Kérek valakit, hogyha lenne kedves, akkor felolvasná 37-től 43-ig. Hát mondhatod, Majga.
Ő pedig felelvén mondanék, aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek. És bevetik őket a tüzes kemencébe, ott részen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.
Köszönöm szépen. Hát, akkor erről hallottunk már nagyon sokat. Jézus meg is magyarázza, akkor tudjuk, hogy miről szól ez a példázat, ugye? Na miről szól ez a példázat? Mondjátok el nekem, hogy szerintetek mi a tanítása, mi a lényeg ennek a példázatnak. Ennél könnyebbet nehezen tudok kérdezni.
Igen? A világ végét vetíti előre.
Igen, a világ végét is.
Ez ügyekedett tulajdonképpen kell
csak igen, hogy?
Hogy egymás mellett van.
Aha, a konkor és a búza, igen.
És nem szabad kifedni a konkor, mert fajtok közül együtt felfedni.
Igen. Jó. Igen. Úgy volt sok kéz még, azt hiszem. Igen, Andi?
Hát, csak ennyit tudtam mondani, hogy ezt a konfé meg a bókor, ugye ezt egyik ugye a kapott emberek, a konfé a kapott emberek, azt tudtam mondani, hogy elvesztek a bíte, meg azt tudtam, hogy Isten a teljesen. De mi nem mondhatjuk ki valakiről, hogy tehát nem mondhatjuk ki senkiről, hogy nem ő nem meg a ő nem meg a végén. És ezt ugye a kis tartatása, ha mi leindjük őt, vagy ha mi ítéletet mondjuk fel ezt, akkor már ő is tudjuk, de mi ezt nem tehetjük, mert nem mi vagyunk a szívetnek a műkelői, meg a gondolatok is előzőnek.
Igen, köszönöm. Erre fogunk majd beszélni, az biztos. Akkor volt úgy csönd, de így ez a három szög.
Éppen arról van szó, amit elmondtál tapasztalatokból, hogy nem lehet ítélkezni eleve egy emberről, ha nem is ismered majd a végén.
Igen.
Derülni, hogy milyen. Aha. Azt mondta Berta is.
Igen. Jó, Zsolka.
Ugyan erre akartam célulni, a te tapasztalatodra. Tehát az, hogy valaki első látásra ítéletet mondjon, vagy hallásra valakiről, ez nagyon önbizalmat és magabiztosság, tehát Isten kihagyását jelenti mindenképpen, mert hogyha kicsit előrelátó vagyok, vagy egy kicsit megint az alázatról elromoltam a Tóma iskolába, tehát hogyha jó Istenre figyelek, és meghagyom azt, hogy na, most akkor ne én döntsem el, hogy Isten, te, Istenem, te mutasd meg, hogy mit érő legyek ezzel az emberrel, vagy hogy is lehet. De ha úgy gondol, úgy lenne, ahogy én gondolom, akkor is javítsd meg, vagy irány is jó, térjük jó útra. Tehát, hogyha nekem annyira jó Isten közelemben van, akkor nem felejtem el, hogy rábízom azt a megkülönböztetést. Mert ugye, ha együtt vagyunk a gyülekezetben, vagy a gyülekezetben is, tehát egyik a másikra mondja, ah, hát ez azért nem, mert nem is ide való, meg nem állok el a szóba. De hogyha valaki úgy fogja fel, hogy igen, Jóisten mindenkire egyformán süt a nap, mindenkinek áradja a napot. Tehát nincs különbség. Ott kezdődik az a szeretet, amit Tolstoj is mondott, hogy egy ember szerethetünk, hozzánk közel álló emberi szeretettel. De egy ellenséget mondjuk, hát most ez nagyon-nagyon
életes,
de bárki legyen, az csak Isten is szeretet. És ez az alapé, az a benne van az, hogy ne legyek már én, hogy eldöntsem, csak én szeretettel fogok tudni elfogadni, hanem Isten szeretetet kérjem, hogy azzal fogadjam, és legyen ekkora a szívem, fogadjam.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Erika?
Csak annyit még ehhez, hogy egyébként a Jóisten tudja előre, mert ő tudja, hogy melyik a konkor, és melyik a
gondolat. Hú, itt most nagyon komoly dolgot mondták ki egyébként.
Előre van. Tehát ő a konkor, tehát tudja, hogy mégis nem világít rá, hogy ez a konkor, mert az Isten szeretőknek minden, ami a vára van, tehát még a konkor is minket, a jelenünket tudja, hogy
jó. Aha. Jó. Egy kicsit, bocsánat, összefoglalom, mert nagyon jókat mondtok, csak aztán meg elkezdünk haladni, és akkor majd mindjárt még fogok kérdezni, és majd részeibe fogunk menni. Nagyon jókat összeszedtetek, csak szeretném most azt, hogy ha figyeltétek mindenki, amit mondott, melyik, tehát miről beszéltünk mindannyian, milyen életről? A gyülekezeti életről, itt a keresztény, ugye? És mégis azt mondja, hogy hasonlatosan mennyeknek országa. Hogyan tudjuk akkor ezt összekötni? Hát a gyülekezet itt van a Földön, nem a mennybe. Hát a mennybe is lesz majd, de ott már nem lesz konkoly, nem?
És a közösségiért.
Közösségiért, igen. Hogyan tudod ezt a kettőt összerakni?
Hát úgy, hogy már itt kell lenni, itt kell kezdődni annak az életnek, itt. A mennyei,
ez így van, de ez mit jelent? Mit jelent az, hogy itt kell elkezdődjön?
Jó magok kellene, amik mi bent létünk. Tehát
Igen.
Mindenképpen annak kellene, annak a hatásnak kellene, hogy érződjön. És akkor visszatérve arra a pontból, amit Erika is mondott, valamit mondtam, az eléggé hosszú, de ugyanaz is érvényes mindannyiunkra, ugye, hogy nem mondhatjuk, hogy na, az most nem. Mert még ott azt akartam mondani, amikor majd lesz az ítélet, a gonoszok ítélete, azok is azt mondják, hogy azt mondjuk, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid. Tehát el fogják még azok is ismerni, akik nem üdvözülnek, hogy igen, így volt. Ott lesz ideje mindenkinek arra, hogy elkészüljön és okuljon. Mert saját önvizsgálatot fogjuk, bár akkor már később lesz, de ezt jelenti azt, hogy együtt.
Igen. Köszönöm. Igen.
És Szigeti Jenő professzor úr mondta, hogy a földi életünkben egy kiképző táborban vagyunk.
Igen. Köszönöm szépen, ezt már az Erika említette a gondolatában, de ez nagyon fontos lesz, mert ezt így kevesen mondtátok, erre majd a végén hogy még ki szeretnék térni. Na jó, jegyezzétek meg egymás gondolatait, mert ezt már szépen szeretjük. Igen.
Aztán majd nem érkezzünk se előtte, se utána, mert ez nem a mi jogunk, az Istennek jog.
Igen. Jó, erről fogunk majd az elején beszélni, mert erről szól, viszont itt azért ez egy kicsit mélyebb, Andi volt, de igen, köszönöm. Köszönöm, igen.
És én azt gondolom, hogy azért mind a két helyen egymással fogunk élni, sőt akkor ugye itt az Isten úgy irányítom, hogy nem láthatjuk őt, de a figyelünk az utatásaira, akkor mégiscsak úgy irányítom. Ugye mennyiben akkor meg már nem lesz szükség erre a közvetett direkcióra, de ugye mindegyikünk itt is a gyülekezetben egy felpítársadalomban élünk, egy olyan közösségben, ahol mindenki mindenkiért van, és amennyiben ez fokozatabban így lesz. És
igen.
Ami itt a gyülekezetben a jó tulajdonságainkkal, meg az Istenhez való igyekvésünkkel inspiráljuk egymást és a többieket arra, hogy fejlődjenek, akkor talán azok is, akik még nem haladtak ennyire előrébb az Isten keresésben, ők talán nagyobb motivációt nyernek.
Aha. Jó, tehát nagyon jó dolgokat mondasz. Az az egy kérdés itt ugye, hogy gyakorlatilag, hogyha összehasonlítod, azt mondod, hogy olyan, mint ugye a mennyben is, hogy ott is így fogunk élni, csak hát ugye a mennyben nem lesznek konkolyok. Egyébként jókat mondtál, és volt egy gondolat, amire majd mindjárt visszatérünk, vagyis hogy már vissza fogunk térni. Csak inspirálni akarok még, hogy gondolkodjunk. Erika?
Ugye a mennyben is egy Isten mindenkinek teremtett, de volt egy olyan szakó, tehát ott is volt, aki utána konkolyt kintette, mert az angyalokat megtévesztette, és harmad angyalokat megtévesztette. És Isten ezzel a sátánban, vagy Lucifernek a sátánnak szeretettel bánt egészen addig, ameddig Isten fia itt a Földön, tehát tulajdonképpen sátánnal szemben harcolva, sátán kimutatta az ő
fehérjét, az ő konkolyságát.
Akkor, amikor az egyharmad angyalokat levettek, amikor az egy megtisztítás mindig a Földön, az mondja, megtisztítás a Földön, mert akkor kivettettek a mennyből már őt, tehát már a tiszta a menny, de kezdőben bizony sátán bejárása volt, és mégis szeretettel és hosszú tűréssel. Tehát a többi annak, bár Isten előre tudta, hogy melyik a konkoly, de mégsem gyomlálta egyből ki, hogy kilökte volna a mennyből, hanem hagyta, hogy belérjenek, és akkor tisztította meg a mennyet, és a Földön is ugyanezett, hogy ő tudja, hogy melyik a konkoly, de majd csak az ítéletnél fogja megtisztítani, amikor már a jó és a rossz el fog különülni annyira, hogy mindenki, hogy nem lesz senkiben sem kétség, hogy miért számláltatik a konkoly közé valaki.
Mármint ezt az 1000 év után mondod.
Igen, de jó. Nem adott rá a időben lehetséges.
Mármint, hogy akkor nem lesz kétség.
Nem lesz kétség.
Ja, ez majd csak az 1000 év után lesz.
Ez már az ítéletnél nem lesz senkiben senki. Igen, mert ott megértünk mindent. Nem lesz kétség, hogy mindjárt történt.
Igen, jó, akkor két hozzászólás, és aztán akkor összefoglaljuk. Igen.
Aztán nem csak, hogy mi nem vagyunk Istennek, és nem tudjuk, hogy a konkoly kivel, hogy ki a konkoly. Tehát éppen ezért saját magunkat ugyanúgy nem, különnek kell a másikat tartani nálunk, de még akkor is, ha nem azt látjuk. Tehát nem azt érezze, hogy én felülről nézek le rá, mert te nem vagy olyan, mert én vagyok. De azt mondja az előző kérdésedre, hogy igen, hogy az Isten országa ti bennetek van. Ez nagyon fontos. És ha ott van, akkor ez már úgy fogadja mindenki. Úgy fogad, az egyénenként mindannyian úgy fogadjuk egymást, hogy kevételjük. Tehát nem mondom én, hogy most tud, nem úgy viselkedik, akkor a fogok, és én kegyesen elfogadom fejlődőket.
Igen, köszönöm.
Egyformán egymást különnek tart, a szem előtt tartani ezt az igét. Bárki legyen az. Nagyon. Már milyen mikrovább legyen, vagy akár akkor is a másik.
Köszönöm.
Igen. Tisztán egy dolgázok, csak hogy nem adventus a családban nőttem fel, aztán valamelyest azért elég felemás iga volt, mert anyulak a családja, nagyrekorán mamámék, nagyon kis termes református emberek voltak a Bibliájuk sokáig, halálunk után is ott voltam Geszti templomban, és a szót viszont a kompa, hogy nagyon megjegyeztem, mert előttem mindig mondta, hogy ne legyél már mindig kompa, ne legyél már mindig térre utolsó szó, ne legyél már mindig kompa, hogy a kompoly szót, azt nagyon utána néztünk, hogy az micsoda. Csak ami a szívemet nagyon facsarta az, hogy rádöbbentem, hogy a konkolyból nem lesz búza. Hogy a konkoly az konkoly, csak nem derül ki, hogy konkoly. Úgyhogy szívesebben gondoltam mindig arra, hogy nehogy én legyek konkoly, vagy nehogy a másik legyen konkoly. Tehát hogy ez kicsit olyan szívszorító, hogy konkolyból nem azért legyünk különösek, mert lehet belőle búza, mert abból nem lesz. Mert konkoly az megtön, és az konkoly marad, és ez borzasztó.
Jó. Jó, köszönöm szépen az hozzászólásokat, egyébként nagyon sok mindent elmondtatok, és már mindjárt összeszedjük ezt. Ugye azt kérdeztem, hogy hogyan lehet a mennyeknek országa hasonlatos ezekhez a földi dolgokhoz, az, hogy azt mondja, hogy hogyan viselkedjünk itt a földön. És ugye jól mondtátok, hogy ugye az Isten országa ti bennetek kell, hogy legyen. Ellen White azt mondja, hogy ha van egy hívő család, és oda elmegy valaki idegen, akkor mit kell, vagy mit tapasztal majd ott? Hogy mondja, nem vált. Az egy dolog, hogy a szeretetest, meg a családit, de mit ír? Hogy ott lesznek az angyalok, és minek a légkörét fogja árasztani? A mennynek a légkörét. Azt mondja, hogy már itt a Földön tudjuk a mennynek a légkörét. Ha belegondoltok, ugye a menny az milyen hely? Hát az a legtökéletesebb, legcsodálatosabb hely, ahol mindenki vágyna, hogyha tudná. Hogyha most hirtelen látnánk, akkor nem lenne ember, aki ne vágyna oda. És ezt a csodálatos, tökéletes légkört az Isten megadja, hogy már itt a Földön megérezhetik az emberek, azokon keresztül, akik befogadták ők, és akik tudják ezt a menny légkörét árasztani. És én úgy gondolom, hogy itt, ha végignézzük az összes hét példázatot, azért is kezd így, hogy hasonlatos a mennyeknek országa, mert tanítani akar bennünket valamire, hogyha mi azt megértjük, akkor tudjuk itt a Földön már a mennynek a légkörét árasztani az emberekhez. Mielőtt most még egy kicsit elemeznénk ezt a példázatot, még egy érdekes dolog jutott eszembe itt, hogy ha megnézitek, Jézus elmondja a magyarázatot, de kiknek mondja le a magyarázatot? Hát igen, ennél még egy kicsit nem a hallgatóinak, a hallgatóinak elmondta a példázatot, és kiknek magyarázza meg? Oké, a tanítványok, de mit csináltak a tanítványok? Az igen, de kinek magyarázza? Itt, nem egészen. A 36. verset, hogyha megnézitek, akkor mit, kiknek mondja, akik mit csinálnak? Igen, és aztán? Mit csinált? Tanítványai mit csináltak? Hozzámentek, és kérdeztek. Akárkinek elmondta volna, aki oda megy hozzá, és megkérdezi, de itt most csak a tanítványok mentek oda. És ez egy nagyon fontos tanulság a Bibliában, hogy oké, vannak prédikációk, olvasok a Bibliát, ez mind-mind jó dolog, de akkor fogjuk igazán megérteni, ami Krisztushoz megyünk, és megkérjük, hogy magyarázza el nekünk az írásokat. És ez olyan érdekes, hogy gyakorlatilag egy sokaságnak mondta el, és mindenki megérthette volna, ha oda megy hozzá, és megkérdi őt. De sajnos itt azt látjuk, hogy csak egy kis töredék ment oda hozzá. És még egy érdekes dolog itt ehhez a részhez a végén, a 43. versnek mi az utolsó mondata? Honnan ismerős nekünk ez a mondat? A Jelenések könyvének melyik része? gyülekezetek, minden gyülekezetnek a végén azt mondja, hogy akinek füle hallására. Sőt, ugye Jézus is mondta ezt például, amikor megkérdezték tőle, hogy azt hiszem azt, hogy ki ő, és aztán elkezdi majd mondani, hogy ugye a Jánosnál, nem, tehát a Jánosra, amikor beszél, hogy nem született nála nagyobb, és akkor is azt mondja, akinek van füle hallása, hallja, és mondja utána, kicsit leszólja itt a népet, hogy paráza nemzetség, meg megkövéredettek, meg ugye ezt a Ószövetségben is hallhatjuk hasonlóan, ott hogy van ez, mit mond ugyanerre az időszakra az Ószövetség? Megkövéredett az ő szívük, és ugye füleikkel ne halljanak, igen, és szemeikkel ne lássanak, vagyis hogy igen, füleikkel ne lássanak, ez miért? De hogy itt is azt mondja, miért mondja vajon ezt, miért teszi hozzá Jézus, és miért teszi hozzá a jelenésekhez is, ott minden egyes végén Jézus, és miért mondja ezt az Ószövetség is itt a farizeusokra? Mit jelent ez, hogy akinek van füle, hallját, miért nincsen fülünk, vagy mi?
Itt van egy boldog mondás, aranymondás a Bibliában, boldogok a lelki szegények, mert ők az Istent meglátják, és így hallanak.
Igen, igen, részben ez is. De ugye ott volt a sokaság, tehát mindenki hallhatta. Miért mondja ezt Jézus külön, hogy akinek van füle, hallásra hallja? Hát lelki értelem, igen, de itt igazából... jó, igen. Jó, köszönöm, igen. Igen. Aha. Igen. Ott, igen, Rózsa. Igen. De gondoljatok be, hogy mindenki, aki ott volt, az meghallhatta? Tehát mindenkinek volt fizikailag füle arra, hogy meghallja? Ugye? Na, ez igen, ez nagyon fontos. Az agya nem volt ott. Nagyon sokszor mi is úgy vagyunk, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, meghallunk dolgokat, de igazából nem akarjuk azt igazán megérteni, ahogy a Rózsa mondta, hogy nem akarjuk. És azt mondja itt Jézus, hogy ez nem egy nagy trükk, hogy úgy mondjam, aki meg akarja hallani, az meg fogja hallani. Nektek mindenteknek van fületek, mindenkinek ott a lehetősége, de aki akarja, az fogja meghallani. Igen?
Én nem csak a fülemben hallom, a elsősorban a szívemben. Egy példa. Erika a tanulám. Egész héten bementem a kórházba, egész délután ott voltam, a fék végül meghalt, a neve már nem jut most eszembe. De föl vannak ezek hívva nekem. És akkor vasárnap mondtam neki is, meg Erikának is, nem megyek be. És erre fel, amikor fölkeltem reggel, egyszer csak valaki megszólalt bennem, hogy menj be a kórházba. Nem megyek, mondtam én, válaszol, hangosan. Ő nem hallottam, mert másik szobában volt, és be voltak csukva az ajtót. Menj be a kórházba! Nem megyek! Mert fáradt vagyok, egész héten ben voltam. Újra harmadtól, megy be, jó, mondom, ha ennyire akarod, akkor bemegyek, és fölöltöztem, hogy meg jobb munkában voltam. Bementem elég, az ott anyukám miért öltöttél föl? Hova akarsz menni? Mondom, a kórházba. És ha nem megyek, beegyesül van meg az illető. Senki nem fogja.
Köszönöm szépen. Ez, amit elmondtál, ez már talán egy kicsit túlmutat, de ez egy nagyon fontos dolog, mert aki igazán az Istenre figyel, az fogja meghallani ezeket. Viszont, igen, a szívében látjol. Viszont itt arról beszél Jézus, hogy gyakorlatilag mindenkinek lehetősége van arra, hogy megértse az Istennek a dolgait, de csak azok fogják igazán megérteni, akik meg akarják érteni. Na jó. Akkor ennyi bevezető után, térjünk most már tényleg rá a példázatra, hogy az elején nagyon sok mindent elmondtunk. Nézzük meg most, hogy mi mit példáz. Ugye azt mondja, hogy hasonlatos a melyiknek országa az ember, ezekhez ő földjébe jó magot vetett. Itt azt mondtátok, hogy az ő földje az a gyülekezet, ugye? Bár Jézus azt mondja, hogy ez a világ, de igazából, és itt visszautalnék az előző példázatra, amiről a káposztáson prédikáltam, a magvető példázata, ott is az derül ki, hogy hol szórja az Isten a magot? Mit jelent az, hogy a magot szórni? Igét hirdetni. Hol hirdetik az igét? Hát igen, de legtöbbször minden héten a gyülekezetben, nem? Tehát, hogy ott halljuk meg legtöbbször az igét, tehát ahol a mag szóródik, az ott van az ige hirdetés van, és éppen ezért ezt nagyon könnyen lehet érteni a gyülekezetre, mert ott szórják az igét a legsűrűbben, úgymond, az az Istennek az igének a háza. És azt mondja, hogy ki az, aki veti a jó magot? Mit mond Jézus? Igen, de azt mondja, hogy a jó mag az Isten országának fél, de aki jó magot veti, az, tehát az, a jó magot veti, az nem, nem egy földi ember, hanem az maga Jézus. Ez a másik példázatban egy kicsit máshogy van, de itt egy más tanulságot akar elmondani, most azzal a tudás, ami az előző példázatban megvan, az most itt kimarad. Mindenesetre itt Jézus azt akarja mondani, hogy Jézus milyen magot vet?
Jó.
Látjuk azt, hogy Jézus elvetett egy szem konkolyt is? Nem. Ugye amikor megkérdezik, hogy ugye van ez a kérdés, hogy honnan származik a jó meg a rossz, akkor itt látjuk azt, hogy Jézus, ő csak jó magot vet. Jézus nem ad semmi rosszat, ő mindig csak a tökéletes jó magot veti. És ki az, aki vetette a rosszat? Érdekes, hogy azt mondja, hogy az ő ellensége a példázat szerint, és mikor tudta vetni az ellensége a rossz magot? Amikor aludt. Igen. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy az ember, aki a jó magot vetette, ő Jézus, akkor hogy értelmezzük azt, hogy de amikor az emberek alusznak vala? Jézus elaludt, és akkor vetette Sátán? Kik azok az emberek? Hát, igen, itt talán egy gyülekezetnek egy speciális részére gondolok én talán, hiszen kik lehetnek azok, akiknek nagy felelőssége van arra, hogy a gyülekezet. Hát igen, de gyakorlatilag a vezetők. Tudjátok, azt hiszem, ugye Ezékielnél van leírva, kiken kér számot többet az Isten, ugye azokról a vezetőkről, akik ha rosszat hirdettek, akkor, vagy ha jót hirdettek. Szóval akik a vezetők, hogyha elaludtak, akkor tud jönni Sátán. Persze, hát nyilván nem akarom senkinek se felelősségét kisebbíteni, mindenkinek felelőssége van. Mégis úgy gondolom, hogy amikor a gyülekezet az lagymatag, ez főként a vezetőnek is a felelőssége, de akkor, amikor elalszik, amikor lágymeleg, ha ismerjük ezt a képet, akkor könnyen jön a Sátán, és el tudja vetni ott a rossz magot. Na és akkor most érjünk át arra, hogy mikor látszódik meg, hogy van rossz mag a jó földbe. Mikor derül ki, hogy van konkoly, vagy a konkoly.
Igen? Akkor, amikor a termés nem olyan jó.
Amikor az a konkoly, ki látott már konkoly, és örökítette a festménnyel egy parvirág cseméletet, amikor tettek gyerekkoromba. De hát gyönyörű színe vannak a konkolynak, de csak akkor lát, mikor már kivirágzik, és az a halvány illan nagyon szép. Annyira tetszetős, de ott van, ahol már nem kellene. Tehát akkor a konkoly is mindenhol ott van, ugye? De van még szép is ráadásul. Ez az ördög arra képes, hogy tetszetős és mindenkit próbáljon arra irányítani. Tehát az a konkoly, az egy kinyílt virág, és most már kiirtották, most már nem is ismerik a konkolyt. De nekem ott van
a konkoly elveszi a búzától a levegőt, és így a búza elsapul, és így veszük észre a fémet, és így veszük észre
a gyökeretet.
Igen, de most még egyszer, hogy tehát mikor derül ki?
Aha.
Igen, na most, hogyha ezt átfordítjuk nem a példázatra, hanem a példázat jelentésére, tehát mondjuk ugye a mi életünkben, vagy itt, mikor derül ki, hogy...
Amikor a gyülekezetnek. Hát amikor merülcs.
Arra, itt most, hogy...
Valamit elnyert, valamit tud, tehát tetszetősé teszi magát. Tehát lehet, hogy más is kivetik.
Vajon a konkoly az akkor derül ki, hogy ki a aki konkoly, akkor derül ki, amikor az aratás van, vagy már előtte is?
Előtte.
Ugye itt azt mondja, hogy még nem az aratáskor, mert az aratás előtt már mondták a szolgák, hogy itt a konkoly. Tehát...
Nem húzzátok ki.
Igen.
Akkor azért látják.
Na de ez egy jó kérdés, hogy ki az, aki látja a konkoly és a búza között a különbséget? De ki látja azt, hogy...
Gazda,
hogy amit jelent ez?
Hát,
amire az elején nagyon jól összeszedtétek, hogy te itt a Földön, amikor ott vagy, te vagy búza, vagy, vagy konkoly, de így, ha nézel szét, akkor nem látod, mert mindig körülbelül ugyanaz, de fölülről látja a gazda, hogy ki az, aki konkoly, és ki az, aki búza. És itt egy kicsit visszatérnék arra, hogy akkor ugye itt a predesztináció kérdés, amit mondtál, hogy aki konkoly, az konkoly, aki búza, az búza. Aha. Ugye, ezt nagyon jól fogalmaztad meg, Erika.
Mit?
Előre tudás, tehát nem azért, mert arra van, hogy...
Ja. Ismeri a példát, hogy a Bibliából, hogy mit kellett.
Igen.
Itt nem arról van szó, hanem, hogy végig gondolt a biológiailag, hogy a
konkolyból nem lehet,
és ez borzasztó. És hát nem ugye, azért mondom, hogy én szívesebben gondolok arra.
Igen, ezt értem.
És az én szívem, megtéretlen szívem tárájából én is segítsem elő, vagy a tárjunk Istennek, hogy gyomlálja ki a konkolyt, hogy tiszta legyen a szívem, és akkor szívű leszek, meg nem konkoly leszek, hanem nekem én arra döbbentem rá, hogy akkor hogy nem azért kell meghagyni, mert hátra húzva lesz belőle, és reménykedjünk, hanem ahol nem lesz, és nekem ez volt a borzasztó.
Na várjátok, igen, ez most egy nagyon nehéz kérdés, Rózsa. Ezt honnan tudod megigazolni a Bibliából? Jó, mondjatok. Jó, akkor mondok én itt az egyszerűség kedvéért. Ezékiel könyvét úgyis most ezt néztük. 18. fejezet, ha jól emlik. Tehát Ezékiel könyve 18. fejezetét, ha megnézitek. Tessék? Igen. Azért olvassuk ott föl, mert ez egy nagyon érdekes rész. Hát kicsit hosszú. Nézzük meg először csak a 21-től 24-ig. Tehát Ezékiel 18-21-től 24-ig, akinek megvan, azt kérem, hogy olvassa föl.
És ha a gonosz tevő megtér minden védkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságból cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem légyen, az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább azt, hogy megtérjen útjáról és érjen.
Még a 24-et?
És ha az igaz elhajul az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nem de éljen-e. Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem létezik, gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő védkéért, melyet védkedett, ezekért meg kell halnia.
Köszönöm szépen. Ez mit mond? Van átjáratosság, vagy nincs? Nézzük meg még a 32. verset, ha valaki felolvasná. Ez egy nagyon szép. Igen. Jó. Erre majd mindjárt mondunk bibliai példákat. Még a 32-et olvassuk.
Mert gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen, térjetek meg azért, és éljetek.
Ez egy gyönyörű dolog, nem az, hogy igen. Isten azt mondja, hogy ő nem gyönyörködik a meghaló, és ő azt szeretne, hogy mindenki megtérne. És ugye erre most, ahogy mondod, hogy előre tud dolgokat, hát ha nem tudna előre Isten, akkor nem tudna nekünk segíteni se egy csomó mindenben, hogy kérünk tőle tanácsot, de hát ha nem látja előre, akkor... Tehát nyilvánvalóan ő látja, és ezért tudja azt, hogy te meg fogsz térni, és ott leszel mennybe, vagy sem. De ez semmit nem veszel abból, hogy a gazda az öntözi a kertjét, kapálja a kertjét. És milyen érdekes, nem, hogy együttni a konkoly búzával a gazda tudja, hogy az konkoly, mégis öntözi, mégis gondozza. Igen, majd mindjárt visszatérünk arra, vagy mindjárt rátérünk arra. Minden esetre ez nagyon fontos, hogy Isten az ő napját és az ő esélyt hozza mind a jókra, mind a gonoszokra. Egy kegyelmes Isten.
Jó.
Aha, köszönöm. Akkor mondhatunk egyébként példákat, mert ez nagyon fontos.
Jó. És itt megint tudnék idézni egy boldog mondást, ravagy mondást. Az elsőből lesznek az utolsók, és az utolsókból az első.
Igen, köszönöm. Rózsa?
Manassé.
És aztán mit mond utána, hogy miért veszik el Júda népe? Manassé miatt. Azt mondja, mondják, hogy a Manassé védke miatt is. És az nagyon érdekes, hogy megtér. Igen. Ráadásul egyébként, ha már itt vagyunk, nekem az én számomra az egyik legszomorúbb történet a Bibliában, a Jézus halálán kívül, mert nyilván azon kívül nehéz szomorúbbat mondani, de az, amikor ott van az Izrael ország a legvirágzóbb, legcsodálatosabb állapotban, és utána egy abszolút butaság miatt ketté válik Izrael. Jeroboám és Robának. Nekem az az egyik legfájdalmasabb, hogy Salamon király felépített mindent, és az ő bölcsessége, hogy olvassátok is a prédikátorok könyvét. Az oké, csak ha belegondolsz abba, hogy egy ilyen, tehát tényleg az Isten követte, még eljött a Séba királynő, és dicsérte az Salamonnak az Istenét. Sőt, a Salamon megírta a prédikátorok könyvét. És mégis az van utána egy butaság miatt, Roboám és Jeroboám ugye ketté mentek, és Jeroboámot kiválasztottak a királynak?
Isten.
És mégis mit olvasunk utána? Mégis mindig az Izrael király, hogy nem tért el Jeroboámnak, a Nébát fiának vétkét, és hogy Jeroboám a Nébát fia volt az, aki a hatalmas vétekbe ejtette az Izrael. És ez milyen szomorú, nem, hogy az Isten kiválaszt valakit, és aki aztán egy ilyen hatalmas nagy gonoszságot tesz. Nem tudjuk az Istennek az útját, ő mindent tud előre, de mégis nem törlik egyből az embert a föld színéről, amikor kiderül, hogy konkoly vagy bulagy.
Jó,
viszont... Igen?
Csak annyi jutott nekem eszembe, hogy gyakorlatilag akkor is a felelősek nézhetünk. Örökölhetünk jó nevelést,
ez így van.
Vagy pedig jöhetünk valahol egészen másról, de a döntés és a felelősség a miénk. Uh-huh. És ezen múlik a dolog.
Ez nagyon fontos, igen, köszönöm. Igen?
Tehát, hogy Isten azokat nevezi konkolyoknak, akik végül is konkolyok lesznek. Tehát, ami nem tudjuk, hogy konkolynak gondoljuk egymásnak magunkat, megtérhetünk és válhatunk húzzá, és megerősödünk még húzzá. De ő az, tehát aki végül konkoly marad, ő azokat nevezi konkolynak, mert tudja, most értene fel, mert...
Nézd meg, hogy mikor lesz, mikor nyerik el a jutalmukat a konkolyok meg a búzák. Az aratáskor, ami mikor van, Jelenések 22:11-12, aki igaz lenni, igaz ezután, és aki szent és igazságtalan, stb. Egész addig az Isten tudja, de mindennek tesz, és te nem tudod, és változhat is, bármi lesz neked. Nagyon fontos dolgokat mondhatok ki, majd mindjárt arra is rátérünk. Andi?
Mit segítenék, hogy én a múltban ismerkedett olyan, hogy eltéltek a különbözőt, vonulgattak, hogy minden éges értemben, hogy voltak felét. Isten annyira felhúztak, hogy na, akkor most én törölek titeket. Tehát így volt már erre példa, hogy mindig eltérünk, mindig visszahúzlak, mindig eltérünk, mindig visszahúzlak. És érdekes volt, hogy Isten tette fel ezt a szerítségét, meg a tönfeláldozását, hogy amikor mondta, hogy na, akkor most mennyire hogy végén lették most ezeket kitörölgetni, és akkor mondta Mózes, hogy én. Tehát ez így érdekes, hogy Isten, ahogy a tönfeláldozás visszakapcsolatba kerül, azért valójában a bőrbúzáról is keletkezte kívülött, hogy na, de ezt miért csináltad, miért fejezted le, miért adtad meg, miért adtad meg, miért mindent, amit csináltál vele. És Isten azt mondja, hogy nem.
Mindjárt áttérünk arra a kérdésre, hogy miért engedi meg ezt Isten, az, amit ugye most feszegetsz. Rózsa volt, és aztán...
Nekem a Róma 1.25 citottat eszembe, hogy hol dőlnek el a dolgok. És akkor itt egy olyan szót mond Isten, hogy amiképpen nem méltatták Isten talaga. Tehát mindenki méltatja, amit tudom, hogy ezt mondjuk. Tehát Isten következtében, vagy nem méltatás következtében, utána elmondja a 22.000 hogy aki teljesít minden hamisággal, parádosság és testről jöttem tépke összes róla állomásai, és a végén a 32-ben azt mondja, akik jól lehet az Isten nézését is. Hogy akik ilyeneket cselekszenek, miért akkor valamára, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az egyébként cselekünkkel egyen is értelmet. Tehát egy egyszerű kis lemmélkodás van, nem lehet úgy a formáliság.
Nem jön érdekes ez?
Tehát egyszerű kis engedésről, amit szombatosan megbeszéltünk, nem lehet jutni a búzásnak.
Nagyon érdekes, hogy ilyen apróságokon, tehát Isten nem azt mondja tőled, hogy hogy egyből mit tudom én, mit csinál, hanem csak azt mondja, hogy halljál. Csak akard meghallni, csak miért azt? Egy ilyen nagyon apró dolgot kér, nem azt, hogy valami hatalmasat, hanem egy kis akarást, és aztán abból ki fog menni.
Igen? És ezért szokták megkérdezni tőlünk, hogy mikor tértünk meg, és a bizonyságtétel is ide tartozik, hogy bizonyságtételt teszünk.
Igen, köszönöm szépen. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy oké, most nagyon sok mindent megbeszéltünk, viszont ugye a példázat itt, ahogy említettétek is, arról szól, hogy ugye együtt nevekedik a kettő, és azt mondtátok, hogy nem szabad ezért senkit megítélni, hogy most konkoly vagy búza. Ezt érdekes, ahogy Ellen White leírja, mert azt mondja, hogy a konkolyokra mond egy érdekes dolgot, nem minden gonosz konkoly, hanem csak melyik gonosz konkoly.
Ugye, de
csak igen, de hogy hol mondta, hogy hol vannak ezek a konkolyok? Mit beszéltünk az elején? A gyülekezetben. Ugye Judásról mit is mondtak, vagy akár Sátánról is az elején, hogy ő hogyan is nézett ki? Mint aki közöttünk való. Ugye, mint az Antikrisztusnak a lelkület, az is olyan, hogy úgy néz ki, hogy közöttünk való. És itt is ez egy érdekes, hogy a konkolyok azok olyanok, akik úgy látszanak, mintha keresztények lennének, de igazából az ő cselekedeték, az ő szívük más mutat. És ez a példázat vajon azt mondja-e, hogy akkor megtiltja ezt, hogy kizárjunk a gyülekezetből bárkit is? Ó, hát olyan könnyen mondjátok, hogy nem, de hát pont most beszéltük, hogy ne ítéljük meg. Nem szabad ejteni, hogy konkoly vagy búza? Előbb Róza volt, ő volt a gyorsabb. Igen. Nem, mondjad!
Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad kizárni, mert ki kell zárni, azt mondja, hogy pusztíts ki magad közül, de nem a gonosz, hanem a gonoszságot.
Igen.
Tehát azt viszont látni kell világosan, hogy mi a gonoszság. Nagyon is világosan. De nem azt kell mondani, hogy te gonosz vagy, hanem csak ez konkurikodás. Ez nem csak
a gonoszságtalanság.
Aha, igen. Igen.
A bűnt ki kell érteni, de a bűnest szeretni.
Igen. És egyébként nem vált is kitérve be, csak azért akarom, hogy gondolkodjunk, hogy akkor mi az, amikor azt mondhatod, hogy valakit úgymond kizáraszt? Tehát mikor van jogod arra, hogy így megítéld?
Hát, hogy bűnben lehet, hogy például parázmasság, tehát olyan dolgot, amivel a kizárás nem azt jelenti, hogy megkizárkozunk.
Igen, ez lett van a következő lépés. De még előtte még nem menjünk el addig a lépésig, még nézzük meg azt, hogy mik azok, amikor ez a példázat nem arról, tehát amikor a példázat határán túl vagyunk, hogy mégiscsak meg kell ítéljünk az másokat.
Kifejezés, hogy elemet.
Aha, és az mit jelent?
Az azt jelenti, hogy én mindent tudom, de én ezt akarom.
Aha.
De nyilvánvalóan vált választ.
Köszönöm szépen. Igen?
Hát, hogy nem tartom el, mert nem tartom el. Tehát nem tartom el, nem követem el az egyik. Aztán mi van, amit tartom? Most a kérdésem nem el. Akkor
veszem bele.
Én például hallottam előadáson azt, hogy egy öreg bácsi 90 éves korába tért meg.
Mm-hmm. Igen? Tehát ezt nem tudhatjuk.
De... Én ott tartok, hogy azt kérdezett, hogy mikor lett.
Igen?
Hát logika szerint akkor, amikor bebizonyosodott, hogy ő nem jót csinál, és ő nem akar ezen változtatni, holott tudja, hogy hogyan kéne, vagy mit kéne.
Aha.
De nem hajlandó. Ugye... Ő eltűnik, hogy akkor kell tényleg, de nem kell őt elhagyni.
Ez egy nagyon fontos rész, igen. Viszont ugye mit mondtam még egyszer, hogy a konkoly az milyen gonosz, aki mit mond magáról? Hogy ő kereszténynek vallja magát, de mégse azokat cselekszik. De ezt ugye nem biztos, hogy tudod. Viszont amikor felemelt kézzel védkezik, akkor kereszténynek vallja magát? Amikor Rózsa, ugye, hogy mondta, azt mondta, hogy ő tudja, hogy ez az igaz, de nem akarom ezt követni. Mikor zárták ki Sátánt a mennyből?
Amikor
mit csinált? Akkor még nem. Ugye beárása volt jó könyvéből, tudjuk, még visszajárt a mennybe. Mikor zárták ki teljesen? Amikor a parásznő, amikor Jézus ugye megölte, amikor elment eddig, amikor mindenki előtt tiszta volt az, hogy ő azt mondja, hogy felemelt kézzel érkezek, én tudom, de elmegyek addig, hogy meg is jöjjön a Jézus. Tehát nem elég az, hogy oké, ellenkezek vele, meg valami, hanem amikor megmutatom mindenkinek, hogy elmegyek addig, hogy megölöm, tehát biztos, hogy nem engedelmeskedik neki sose meg semmit, elment egész a végéig. Ez egy nagyon fontos dolog is, amit meg kell értsünk, hogy akkor, amikor valaki ugye megint tesz, és azt mondja, hogy igen, én ezt tudom, ennek ellenére én mégis azt a másikat fogom tenni, ekkor már el lehet gondolkozni, de nyilván ez egy nagyon fontos, amit Erika említett, és ezt mindig az eszünkbe kell vésni, és itt akarok eljutni, ami szerintem igazán a példázatnak a lényege, amit már egyébként említettetek, de most eddig nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a másikról. Mert ugye azt mondjuk, hogy hogyan tudjuk a másikat, meg miért nem szabad, meg hogyan nézünk a másikra. De amit már említettetek, és szerintem erről szól igazán ez a példázat, hogy te tudod magadról, hogy konkony vagy búza?
Aha.
Hát,
mindenki
bűnnel születik. Az igen. De ugye változhatunk. De mégis, azt tudod magadról, hogy konkony vagy búza? Igen, Rózsa? Igen.
Győzzük meg ezt a mi élünket,
Igen, Lózsa. Igazából ez most egy ilyen kicsit ilyen beugratos, nem tudom, nem fogom megmondani nektek, hogy mikor tudjátok, hogy mikor vettek a búzák 10 pontba. Inkább én arra akartam ezzel a kérdéssel rávilágítani, hogy szerintem itt a példázat azt mondja, hogy neked nagyon őszintének kell lenned magadhoz. És nagyon meg kell vizsgáljad a te indítékeidet, a te gondolataidat, hogy vajon te is olyan vagy-e, mint amit mondod, hogy akinek van füle, hallása, hallja, hogy van füled, de nem érdekel, vagy megkeményíted a szemed, vagy bármi, de ezt csak akkor fogod tudni, hogyha te igazán őszinte vagy magadhoz. És itt szerintem a példázat többek között arról is szól, hogy nekünk nagyon komoly önvizsgálatot kell tartsunk, hogy nehogy konkolyok legyünk a végén. Mert hogy azt mondja, hogy egyszer el lesz ez döntve. Van, aki konkoly lesz, van, aki búza lesz, és oda fognak jutni valamelyik helyre. Egyébként mit mond a végén, hogy hogyan derül ki, hogy tehát a végén mit mondta, hogy mi lesz a különbség a konkoly és a búza között? Igen. De mi, igen, összegyűjtik a végén, de hol mi lesz az igazi különbség a konkoly és a búza között? Mit csinálnak a, oké, mert a búzának és a szárát, az igazából semmire nem jó. Milyen jó a búzának?
Ma.
Teljes is. Ugye? És ez a lényege a keresztény életnek, hogy te gyümölcsöt termesz, ami a többieknek is, a világnak is hasznára van, azt nem biztos, hogy te tudod magadról, hogy például Marika szokta mondani, hogy Marika néni, hogy imádkozik reggel délben, és te nem biztos, hogy megtudja azt, hogy ennek az imának lett-e eredménye, vagy nem lett, de ez is lehet egy gyümölcs. Tehát nem biztos, hogy te tudod, hogy ez a gyümölcsed megvan, viszont nagyon fontos, hogy ez az igazi különbség a konkoly és a búza között, hogy a konkoly Istenem gyümölcsöt, de ezzel nem tud semmit kezdeni. A búzának a gyümölcse az az, ami az igaz gyümölcs, amiért a keresztény élet.
Elmondtad, ezt szerettem volna én is, hogy odáig eljutottunk, hogy a gyümölcseinkről is megerődjünk.
Igen.
A fát. Aha. Minden.
Meg a búzát is. Igen. Jó. Még egy utolsó gondolat, és aztán bezárnám, hogy ez is egy kicsit érdekes, hogy miért nem szabad kiszaggatni a konkolyt. Vagy Isten miért nem engedi azt, hogy Judást kiszakítsák, vagy az itteni konkolyokat, bár itt nincsen senki konkoly, de a gyülekezeti konkolyokat kiszakítsák. Az oké, de mégis ezt mondja. De Isten tudja, tehát azt abban megállapodtunk, hogy Isten tudja. Az Isten az teljesen biztos abban, hogy te konkoly vagy egy búza. Például ott van mondjuk Manassé, vagy nem is Manassé, bocsánat, inkább mondom Jeroboámot. Mert Jeroboám is az elején még próbált valamit tenni, de aztán utána mondjuk elég hamar, de eltért. Miért nem lehetett lezárni az életét úgy, hogy eltért volna az egész Izrael, és akkor helyette valami jó király jöjjön. Erika volt. Ugye ezt az elején valaki mondta, hogy a konkoly és a búza, hogy nő, a gyökerei összefonódnak, és ahogy kiszakíthatod a búzát is lehet.
És egy kifutási időt kell neki adni, mint ahogy a sátán is kapott.
Igen.
Egy időt annak is újra meg újra, mert olyan sokszor még is föltettük a kérdést, hogy Isten miért engedi meg, miért engedi meg. Hát azért, hogy még kifejletét lássuk a gonoszságot.
Hát jó, igen. Hát azt mondjátok, hogy ha kiszakítunk valakit, akkor ki fognak meg kiszakadni?
Hát a jó,
és miért?
Ne reménykednek. De hadd mondjam azt, az előtökélésre van, hogy a Judásnak se megadta a Judásnak is a lehetőséget, hogy saját maga lássa már be a végén, hogy mi a megoldás, hogy mit tett rosszul. Tehát a lehetősége lett volna, ugye, amit látjuk most már itt kívülről, akit nézzük. Tehát Judást is hagyta végig, maga eldöntse, és hogy jó fele menjen-e, vagy rossz fele. Aha. Tehát a választás ugyan megjött benne a gondolat, hogy védkezett, hogy rendben volt, csak a többi
rendben. Igen, még egy kettő.
Ő maga igazságot.
Még két hozzászólás, és akkor utána.
Szerintem a jó Isten azért nem szakítja ki a gombolyt, Lucifer, mert valószínű, hogy az egyensúlyhoz kell a negatív energiáig.
Na, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert erről már beszéltünk valamennyire, mert mindjárt...
Jó lenne, akkor senkinek nem kell semmit csinálni.
Igen, Erika?
Hát igen, most a legjobban voltatok, most ugye két példát mondhatok, kicsikét, tehát mi lett volna, hogy a Judást rögtön kihívtam a Jézus. A Judás az egy közkedvelt, tehát nem csak a közkedvelt, hanem tisztelt volt a tanítványunk között. És hogyha Jézus csak úgy eltávolítja, akkor nem tudtam, akkor nem volt...
És akkor mi történt volna?
Megvalósítottak, és úgy elfogadták, mint ahogy ugye Lucifert sem egyből, hanem meg kellett az angyaloknak ismerni, hogy milyen, amikor kilöktek.
Tehát akkor miért nem lökte ki Júdást Krisztus hamarabb?
A többi számára nem volt nyilvánvaló.
Tehát ki miatt? A többiek miatt. Tudjátok, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy azt mondja, hogy a két gyökér összefonódik. És a Rózsa, amit felolvasott, az nagyon jól felolvasta, hogy azt mondta, hogy egyet is értenek. Tehát, hogyha te, mondjuk a konkoly, az nyilván tudjuk, hogy konkoly, tehát az rossz. És hogyha mégis egy kicsit valamennyire egyet értesz vele, vagy túl közel állsz hozzá, és nem az Istenhez állsz túl közel, ezért az Isten nem szakíthatja ki miattad. Tudjátok, hogyha mi tényleg úgy elhatárolódnánk nem az embertől, hanem a bűnétől, akkor az Isten sokkal hamarabb nyilvánvalóvá tudná hozni a másikba, és nem kéne neki azt megcsinálni, hogy még ő tűr azért, de miatta. Ő tudja, hogy ő konkoly lesz, és a végén el fog veszni, de nem szakíthatja ki miattad. És ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy amíg mi nekünk túl sok kötődésünk van emberekhez úgy, hogy az Isten elé helyezünk embereket, és hogyha mondjuk az Isten őt kiszakítaná, megbotránkoznánk és elhagynánk az Isten, mint a tanítványok, vagy mint az angyalok, amikor Sátán volt, ezért az Isten ezt nem teheti meg. Mondjuk van egy másik része is, ugye azt szoktuk még mondani, azt hittem, hogy ezt fogjátok egyből mondani, hogy azért, és itt jön az, amit mondtál, hogy a gonoszság kell, hogy, tehát hogy csiszolódnunk kell, de hát a búzák tökéletesek? Ugye a búzáknak is, ők is fejlődnek, a bizonyos értelme tökéletesek, de ők is csiszolják egymást, és ők is ugye azért vannak olyan sűrűn, tehát ez ugye az egyik a másikat erősíti és fejleszti. Tehát tudnánk anélkül is fejlődni, ahogy az Andi mondta, ugye ő azt mondta, hogy a mennybe is lesz ez a példázat, hogy egymást fogjuk segíteni, és ez szerintem valamilyen szinten igaz is, mert a mennybe is szerintem fogunk fejlődni, akár egymás által, hiszen az Isten ezt a tulajdonságot adta az embereknek itt a Földön, hogy egymás által erősödjünk, azt szerintem a mennybe is ugyanúgy ez létezni fog. Tehát nem szükséges a konkoly ahhoz, hogy te erősödjél lelkileg. Viszont azért nem szakíthatja ki az Isten, mert még túl ragaszkodunk az olyan emberekhez is, és nem az Istent tesszük előre. És ez, amikor így erre így rájöttem, ez egy kicsit megdöbbentő volt számomra, hogy igen, sokszor más embereket én az Isten elé helyezek, és hogyha lehet az Isten őt kiszakítaná, akkor megbotránkoznék én is, és nem biztos, hogy az Isten követném. Egyébként érdekes az, hogy az 1000 évig hagyja az Isten, hogy ítéljük meg a többit. 1000 év az rengeteg idő. Gondoljátok bele, hogy annyi kell ahhoz, hogy minden ember azt mondja az Istenre, hogy igazságosak a cselekedeteit. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog, amit most mondok, mert ott is 1000 évet hív az Isten, de akkor is az embernek törekednie kell arra, hogy az Isten tegyük a legelőre az életünkbe. Hát köszönöm, hogy így sokan össze tudtuk rakni ezt. Én nem akarom most azt mondani, hogy na, ezt az egy gondolatot vigyétek el, mert biztos mindenkire más az, ami megfogant. Csak egy kicsit összefoglalva azt a pár pontot, amit említettünk, ugye először beszéltünk arról, hogy azoknak magyarázta Jézus a példázatot, akik oda mentek és megkérdezték őt, és akiknek vették a fáradtságot, hogy meg is hallják, meg is akarják hallani. Úgyhogy én bátorítok mindenkit arra, hogy mi igenis akarjuk az Istentől kérdezni, kutatni, és akkor fogunk fejlődni. Aztán beszéltünk arról, hogy itt a gyülekezetben a konkor és a búza együtt van, és ez azért van, hogy ugye az Isten jellemét tudjuk tükrözni, hogy szeretünk mindenkit, és mi befogadjuk a konkolyt és a búzát is, még ha azt gondoljuk a másikról, nem mondjuk ki, csak magunkban azt gondoljuk, vagy én azt gondoltam az ember, a barátomról, hogy de akkor is szeretjük őt. És amit még ki szeretnék emelni, hogy bizony fontos az, hogy saját magunkban nézzünk, és legyünk őszinték magunkhoz, mert ez talán a legnehezebb magadhoz őszinte lenni. A másikat könnyen megítéled, de magadnak a cselekedeteit igazán elítélni, az nagyon nehéz. Legyünk őszinték magunkhoz, és törekedjünk arra, hogy konkorból búzák legyünk, minél inkább búzává váljunk. És a negyedik az az, hogy ne helyezzünk Isten elé senkit. Az Isten legyen a legelső, hogy nehogy az legyen, hogy Isten valakit vagy valamit, akár ez lehet valami is, például mondjuk elveszi az Isten az autómat, vagy a munkámat, vagy bármit, és akkor már megbotránkozom az Istenbe. Lehet, hogy ez egy konkoly volt az én életemben. De ha nem helyezem az Istent az elé, akkor bizony én fogok megbotránkozni. Hogy mindenek elé helyezzük az Istent, hogy az Isten ki tudja húzni a konkolyokat, hogy ne botránkozzunk meg. Köszönöm szépen, hogy így összeraktuk. És arra figyeljetek itt a végén, hogy azt mondja a 43. vers, hogy azok, akik a jók lesznek, azoknak azt ígéri, hogy fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Hát kívánom azt, hogy itt a Földön is már tudjunk fényleni, és tényleg mindenkinek az Isten szeretetét és az Isten jellemét tudjuk közvetíteni. Amen.